Mi alapján ma szólni kívánok köztetek, írva található Ézsaiás könyvének a felolvasott ige szakaszból, az 53. fejezet 4. versében. Isten igéjét és annak magyarázatát a gyülekezet ülve és nyitott szívvel hallgassa. Ézsaiás könyvének 53. részéből, 4. versből, annak is az első feléből, így szól hozzánk Isten igéje. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hol van ilyenkor Isten? Biztos hallottuk már ezt a kérdést. Szokták mondani, mondjuk, ha esetleg baleset történik a családban, baleset ér valakit, vagy netán kórházba kerül valaki, akkor is mondja, hogy hol van ilyenkor az Isten. Szokták mondani az emberek, amikor épp elveszítették egy szerettüket, főleg ne adj Isten, a gyermeküket veszítette el valaki, akkor felteszik a kérdést, hogy hol van ilyenkor Isten, vagy amikor háborúk vannak. Vagy most ugye itt a Közel-Keleten nemrégiben az iszlám állam a keresztényeket folyamatosan lefejezte, üldözte, hogy hol van Isten. És lehet, hogy már ti is feltettétek magatoknak ezt a kérdést az életetekben, az életetek valamelyik részében, hogy hol van ilyenkor Isten? Hol van ilyenkor, amikor tényleg szükség lenne rá, amikor megmutathatná a hatalmát? Hol van ilyenkor? És most is feltesszük a kérdést, sokan felteszik a kérdést, talán mi magunk is, ti is, hogy hol van ilyenkor Isten a világjárvány idején? Mikor annyi ember hal meg, és olyan súlyos intézkedéseket kell tenni, és félünk, mert nem tudjuk, hogy mi lesz akár. És a világ, egész világ félelembe ér, le kell zárni országokat. Itt van a koronavírus, de hol van Isten? Talán igaza volt Madásnak, hogy nem figyel, hogy itt hagyott minket, magunkra? Talán elfordult tőlünk? És sokszor ezt gondoljuk, hogy igen, lehet, hogy az Isten elfordult tőlünk. Hátat fordított nekünk, és hátat fordított az egész világnak. Rossz az Isten. Az elnézi fentről, hogy mi emberek szenvedünk. Az ellenkezőjébe azonban sokszor bele sem merünk gondolni. Pedig nem földtől elrugaszkodott dolog ennek az ellenkezője, sőt, ellenkezőleg egészen földi. Az, hogy Isten testközelből éli át a szenvedést. Isten testközelből éli át a szenvedést, az emberi nyomorúságot. Mert Jézus a bűnnek minden terhét magára vette. És amikor ezek a felolvasott versek íródtak, amit felolvastam Ézsaiás prófétának az 53. része, a zsidó nép ugyanúgy az elveszettségnek az érzését élte át, hogy Isten hátat fordított nekik, mert ebben az időben a zsidó nép az Babilonba elhurcolva éli a mindennapi életét fogságban, és ennek az idején hangzanak el ezek a szavak. A világjuk az darabjaira hullott, Jeruzsálem és a templom az elpusztult, az országok azok feldúlva, romokban hever, lakatlanul, és úgy érzik, és úgy is néz ki, hogy Isten cserbe hagyta őket, mert nem úgy néz ki, hogy valaha visszatérhetnének az ígéret földjére, a saját földjükre, a saját országukba. És azon bennük, hogy Isten elbukott és nem foglalkozik velük, magukra maradtak, távol a hazától, és ők élhetnek itt rabságban, egy idegen népnek az elnyomása alatt. Úgy látják és úgy érzik, hogy már soha, soha nem térhetnek haza. Most így március 15-én a mai nap, talán úgy tudnám ezt az érzést leírni, ami bennük volt, ugye amikor leverték a szabadságharcot, és utána hajnalunknak a rémuralmára került sor. Talán így jobban értjük és átéljük ezt az érzést. Ez az elhagyatottság, ez a kudarc. Viszont őket még el is hurcolták otthonról. És ebben a környezetben szól Ézsaiás próféta, és azt jövendöli, hogy Isten helyre fogja állítani a népet. És ezt egy dicsőséges szolgája által fogja megtenni. De a meglepő az, hogy nem egy harcos királyt ír le, nem egy olyan valakit, aki tűzzel és vassal fogja őket megszabadítani, hanem egy olyan valakit ír le, aki szenvedni fog a népért. Szenvedni fog a nép bűneiért, akit megaláznak, akit megvernek, aki sebeket kap, akit megvetnek. Hát nem egy ilyen szabadítót vár egyik nép sem, azt hiszem, hanem egy erőskező politikust. Ugye most is sokszor egy erőskező politikust szeretünk és várunk, de nem ilyet kapnak. Ez lesz a szabadságuknak az ára, hogy Isten, akit küld, azt megalázzák, megvetik miattuk, mert rajta tölti ki a büntetést. Ez lesz a szabadságuk ára, hogy helyettük éli át mindazokat, amiket nekük kellene átélni. Minden büntetést helyettük, amiket jogosan rájuk lenne kiszabva. Mert tudni kell azt, hogy a zsidók és a királyok, mielőtt Babilonba kerültek a fogságba, bizony sok bűnt elkövettek, és nagyon sok rossz dolgot tettek. Nem figyeltek Istenre, idegen bálványoknak áldoztak. Volt olyan király, aki még a gyermekeit is feláldozta egy idegen Istennek. Az életüket, a hatalom, a pénz, a szex irányította, ez volt a mindennapjuk. És ezért kerültek ilyen helyzetbe, ahol vannak. De sokkal többet érdemelnének, nem csak fogságot, de azt nem ők fogják átélni, hanem az a szenvedő szolga, akiről beszél. Aki azt éli át, ami nekik kellene. Az ő vére lesz a testi és lelki gyógyulásoknak is az ára, aki teljes mértékben átéli azt, amikor valaki elvetett, nyomorult, és amit egy ilyen ember, egy nyomorult, elvetett, kitaszított ember átélhet. Amikor valakin Isten haragja van, azt ő fogja átélni. Mert a bűnre haragszik Isten. Amikor a zsidók hallották ezt az igét, akkor még nem tudták, azt tudták, hogy egy eljövendőről szól, de mi már tudjuk, hogy ezek a sorok az Úr Jézusról szólnak. Ugye amikor olvassuk, nyilvánvaló, hogy ez csak is az Úr Jézusról szól. Születés előtt már bő 700 évvel megjövendőlte Isten. És látjuk azt, hogy mennyire pontosan írta le, hogy mi fog történni, hogy milyen lesz az, akit el fog küldeni. És látjuk, hogy az Úr Jézus a bűnnek minden terhét magára vette. Magára vette a fájdalmainkat, magára vette a betegségeinket, a szenvedéseinket. Mert ezek mind a bűnnek a következményei. A betegségek is a bűnnek a következményei. Mózes 5. könyvének a 28. részében az 58-59. Versek a következőt írják. Ha nem tartod meg, és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, amely megvan írva ebben a könyvben, és ha nem féled Istenednek, az Úrnak dicsőséges és félelmetes nevét, akkor az Úr döbbenetes csapásokat küld majd rád és utódaidra, nagy és tartós csapásokat, súlyos és tartós betegségeket. Ezeket a szavakat akkor mondja az Isten, amikor Izrael népe, a zsidó nép készül bemenni 40 év vándorlás után az ígéret földjére, és elmondja nekik, hogy hogyan kell élniük, hogyan kell élniük, hogy életben maradjanak, és elmondja az Úristen a következményeket, hogy mi lesz, hogyha ragaszkodnak hozzá és az ő igéhez, és mi lesz akkor, hogyha nem. És többek között azt írja az ige, hogy járványok és betegségek is a következmények lesznek. És kedves testvérek, el kell árulnom, azt hiszem nem árulok el nagy titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy sem a zsidók, sem pedig mi nem tudjuk ezeket a törvényeket betartani, mert bűnös emberek vagyunk. Így vagy úgy, szóval, tettekkel, gondolattal megszegjük őket. És talán ez az időszak, amikor mindent bezárnak, amikor talán el kell majd vonulnunk, itt bődben lehet magunkba szállásnak az időszaka. Lehet annak az időszak, hogy elgondolkodunk, hogy mi hogyan is éltük az életünket, hogy mihez ragaszkodtunk, hogy mire alapoztuk az életünket, az ő igényére, az ígéreteire, vagy netán esetleg mi is úgy, mint a zsidók, a hatalomra, a pénzre, az emberekre, a szexre, vagy minden más dologra. Elgondolkodhatunk azon, hogy mennyi módon mentünk talán szembe az Istennel. A bűnnek következményei vannak, olyan következményei, amit meg kell fizetni. Isten igazságának eleget kell tenni. És az Úr Jézus ezeket vette magára, a bűnnek minden következményét. Ismerte a fájdalmat, ismerte a sebeket, ismerte, amikor megvetik, amikor leköpik, ismerte a betegségeket is, és ismerte a bűnnek minden következményét. Ismerte a félelmet, és ismerte a halált is. Mindent ismert, és test közelből élte meg, amire mi azt mondjuk, hogy hol van ilyenkor Isten. Hát ott van Isten ilyenkor a kereszten, ott éli meg azokat, amelyet te is, és én is nap mint nap. A bűneinknek a következményeit ott van a kellős közepében. Az Atya a Fiában átéli azt a sok szenvedést. Nem azt mondom, hogy az Atyaisten szenvedett, mert Jézus, a Fiú szenvedett, de a kettőt nem lehet külön választani egymástól. A Fiú szenvedése az Atya szenvedése is. Mivel egyek, ezért ő sem maradt ki belőle. Hitvallásaink közül az egyik mondja, hogy az Atya és a Fiú elválaszthatatlanul, oszthatatlanul egyek. Nem lehet őket ketté venni. És átérzi a Fiában a szenvedéseket, az emberi lét minden nyomorúságát. Még nem vagyok szülő, de szüleimről tudom, hogy ami nekem fáj, az nekik is fáj, és ami engem bánt, az őket is bántja. És ilyen az Isten is. Hogy Isten nem marad ki, hanem ott van a sűrűjében, test közelben, szó szerint. Amikor a bűneinek a büntetését szenvedi el a Fiú a kereszten, akkor ő is átéli ezeket. És kedves testvérek, ez az örömhír, ez az evangélium, akár ebben az időszakban is. Ugye maga ez a szó, hogy evangélium, az egy győzedelmi hírt jelent. A római birodalomban használták ezt a kifejezést, hogy amikor a császár egy győztes hadjáratot lefolytatott, ez az evangélium, ez az öröm üzenet, ez a jó hír, erről szólt, hogy a császár megvívta a győztes csatát, megvédte a birodalmat, és nem hagyta magára az embereket. Nekünk pedig az az örömhír, hogy Isten nem hagyja magára az embert. Ézsaiás, amikor a könyvében a szabadításról kezd el beszélni, akkor úgy kezdi, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mert az Isten az embert sosem hagyta magára. Nem hagyta magára a bűneset után, hanem gondoskodott róla, ugye, adott neki ruhát, felöltöztette. Habár kiűzte az édenkertből, mégsem hagyta magára. Nem hagyta magára a zsidó népet ott, az egyiptomi fogságban, hanem meghallgatta őket, kiszabadította onnan őket. Nem hagyta magára őket akkor sem, amikor zúgolódtak ellene, amikor a megtapasztalt szabadítás ellenére bálványoknak áldoztak, ugye aranybikát készítettek, hanem ott maradt köztük a szent sátorban, és majd később ugye a templomban. Nem hagyta magára a Babilonban sem az ő népét, habár bűneikért fogságba kerültek, de mégsem hagyta el őket, hanem gondoskodott róluk, gondoskodott már a szabadításukról előre, és hazavezette őket. Nem hagyja magára az embert, pedig megtehetni. Mert hányszor fordít neki hátat az ember? A Szentírás is, ha olvassuk, folyamatosan erről szól, hogy az ember folyamatosan hátat fordít az Istennek. Újra és újra rácsapja Istenre az ajtót. De Isten mégsem hagyja el az embert, hanem eljön hozzá, leereszkedik hozzá, és meg akarja szabadítani. Akár halál és vér árán is. Nem hagyta magára Isten ezt a bűnös világot, hanem eljött közénk, feljötte, felvette a mi testünket, és valóságosan ember lett, egy lett közülünk. Nem, hogy elfordult volna, hanem inkább még közelebb jött. És a mi nyomorúságainkban is közösséget vállalt, szenvedett értünk, sőt helyettünk szenvedett, nem hagyott magunkra. Gondoljatok bele, Isten szenvedni? Ezért botrány ez az egész zsidóknak, és ezért felfoghatatlan bolondság a görögöknek, mert ők nem így képzelték el az Istent, vagy az isteneket, hogy ennyire lealjasodna az Isten. Az kizárt. De ennyire megürisítette, és ennyire megalázta magát, hogy szenvedett az emberért, a teremtményéért, meghalt, hogy ne rajta kelljen kitölteni a haragját. Az emberi létnek a legaljáig süllyedt, hogy úgy bánjanak vele, mint egy utolsó senkivel, mint egy bűnözővel. És lássuk be, hogy Isten előtt mi lehetnénk az utolsó senkik, akik minden nap megcsaljuk, becsapjuk őt, átverjük, megvetendőnk lennénk az ő szemében, megvethetne minket. De ő nem akart minket így látni, és nem akart minket így hagyni, hanem minden nekünk járó büntetést inkább magára vállalt, csak azért, mert nem akart minket magunkra hagyni. És kedves testvérek, ez adhat nekünk ezekben a napokban erőt, amikor most ebben a akár veszélyhelyzetnek hívjuk, benne vagyunk, hogy Isten nem hagyott el minket. Mi magyarok annyiszor megtapasztaltuk már történelem során, hogy magunkra maradunk. Az 1848-as, 49-es szabadságharcban is megtapasztalhattuk ezt. De mindenki elhagyott, magunknak kellett vívni ezt a csatát, ezt a szabadságharcot, a harcainkat, egyedül, segítség nélkül. De az Isten nem ilyen, hogy magára hagyná az embert. Sőt, ő előre ment, és ő vívja a mi harcainkat, az életünknek a harcait. Sőt, már meg is vívta ott a kereszten. Legyőzött minket, legyőzött mindent. Mindent, ami minket érne. Legyőzte a fájdalmat, keserűséget, a halált, az emberi létnek a legmélyebb részét, ahova ő leereszkedett. Nincs olyan, amit nélt volna át, és nagyon jól tudja, hogy milyen az. Tudja, milyen a gyász, a szomorúság. Tudja, milyen az, amikor valakit elvetnek, amikor valakit nem szeretnek, amikor magányos vagy, amikor becsapnak. Ő ezeket mind tudja és ismeri. Tudja, milyen a fájdalom, és azt is tudja, hogy milyen a halál. Ő a kereszten megvívta ezek ellen a csatát, és győzött. Ugye az evangélium a győzelmi hír. És erről szól, hogy ő megvívta a csatát, és győzött. Legyőzte az ellenséget, legyőzte a halált, a sátánt, a bűnt. És megvédi az övéit ettől. Az első keresztények, akik a római birodalomban éltek, és ugye mártír halált kellett halniuk a hitükért, a saját szenvedésüket mindig Krisztus szenvedésének a fényében látták. Az az ítélet, az a kén, amit Jézus átélt, értük mindenkiért, ahhoz képest az ő áldozatuk eltörpül, hogy Krisztussal együtt szenvednek, nem pedig egyedül, mert ő is szenvedett értük. És mindezt az örök élet és feltámadás reményében tették, mert eljön az az idő, ahol nem lesz sem halál, sem fájdalom, sem megvetettség, sem szenvedés, mert bár a testet megölhetik, de a lelket nem. A test meghalhat, de az Úrnál örök élet vár. Lukás 12-ben olvashatjuk, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Ezzel nem azt mondom, és az ige se azt mondja, hogy akkor most legyünk felelőtlenek, nem vakmerőséget mond, hogy itt a templom előtt náljunk meg a piros lámpánál, és nem is arra buzdít, hogy akkor most itt járvány idején nyugodtan akár a busznak a korlátját is körben nyalogathatjuk, mert a test egyszer úgy is elmúlik, meghal. Nem erre gondol, hanem hogy ne féljünk, mert van egy olyan Istenünk, aki nem felülről dirigál, hanem közénk jött, és nagyon jól tudja, hogy mibe vagyunk benne. Hogy mennyi félelem van bennünk, hogy mennyi veszély leselkedik ránk, hogy mennyire törékeny ez a test. Ugye egy szemmel, szabad szemmel láthatatlan mikroszkopikus vírus is már mennyi gondot tud okozni ebben a világban. Isten tudja ezt, hogy mennyire törékenyek vagyunk, és ezért mehetünk hozzá, kérhetünk tőle erőt. Mert azt is tudja ő már, hogy milyen lesz, amikor ezek már nincsenek. Az Úr Jézus, amikor felment a mennybe, akkor a mi emberi testünket vitte fel oda magával. A mi megújított, romolhatatlan emberi testünket vitte fel oda. Hogy majd mi is úgy leszünk egyszer ott vele együtt. Egy megújított, romolhatatlan, nem romlandó testben, ami nem öregszik, nem fáj, ami nem lesz beteg. Egy olyan testben, amit a vére gyógyított meg. Ő ezt adja nekünk. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, itt van ilyenkor Isten. A mi betegségeinket viselte és a mi fájdalmainkat hordozta. Nagyon is jól tudja, hogy mibe vagyunk most is benne, és hogy mit tesz ilyenkor, már mindent megtett. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Nem hagyott magunkra, hanem elkészítette a tökéleteset. A halált vállalta, hogy nekünk örök életünk lehessen. Elkészítette a fájdalom, a betegség, és halálmenteset. Ez adjon nekünk erőt és kitartást ebben a helyzetben, hogy így és ezzel a reménnyel tudjunk szembenézni a most előttünk, szemünk előtt zajló eseményekkel. Így legyünk és benne bízzunk. Ámen. A hallott igérek, kedves testvérek, feleink énekszóval a 342. dicséretünknek az első két versével. 342. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.